Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 4. fejezet 18. versétől a 31. versig. A Mózes történetében vagyunk így, ha ezt olvasuk, ez a bibliaolvasó kalauz szerint a mai napi ige, és nagyon jól rímel a táborra, amin együtt voltunk, és az út témájára, ezért is gondoltam, hogy ma erről legyen szó. Azt kell tudni az előzményekről, hogy ugye Izrael megsokasodik több generáció alatt, nagy néppé lesz Egyiptomban, de a rabszolgákká lesznek, kényszermunkára fogja őket a fáraó, és eljön egészen az a pont, amikor ugyanakkor látva, hogy ennyire szaporodnak, áldás van rajtuk, azt mondja az Egyiptom vezetője fáraó, hogy minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni. És egy anya ellene megy ennek a parancsnak, rejtegeti a gyermekét, és aztán utána ez a gyermek az egyiptomi fáraó udvarába kerül, Mózes névem, és ott növekszik fel. És Mózes felnőtt korában összetűzésbe kerül egy egyiptomi emberrel, akit meggyilkol, és nyilvánvalóan menekülnie kell, elhagyta Egyiptomot, és valószínűleg azt gondolja, hogy neki ott már nincsen dolga, Midjánba kerül, és ott Midján papjának, Jetrónak a lányát, Cipporát veszi feleségül, és hát ott éli a maga csendes mindennapi életét, egészen addig, ameddig a ma olvasott, mindjárt olvasandó rész előtti fejezetekben nem olvassuk azt, hogy egyszer csak Isten megjelenik neki a pusztában, egy égő csipkebokorban, és elhívja Mózest arra, hogy menjen vissza, mert általa fog szabadulást szerezni Izraelnek Egyiptomból, általa fogja kihozni Izraelt a rabszolgaságból. És hát két fejezeten keresztül megy a húzavona, mert Mózes, ahogy csak lehet, megpróbál kibújni a küldetés alól, nem könnyű oda visszamenni, amivel leszámolt már egy életre, és szeretne minden áron kibújni ez alól az elhívás alól. Egyszer sem mond egyértelműen igent, de vége lett ennek az egyezkedésnek, és itt vesszük fel Isten és Mózes között, és innen olvassuk ezt a mai szakaszt, ami, amint mondtam, a bibliaolvasó kalauz szerint a mai napi igénk. Tehát 2 Mózes 4.18.31. Ekkor visszament Mózes Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá: szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek: menj el békességgel. Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban: menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek: amikor visszamégy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet, de te ezt mondd a fáraónak: így szól az Úr: Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cipporra fogott egy éles követ, levágta fiának az előbőrét, lába elé vetette, és így szólt: véren szerzett vőlegényem vagy. Akkor békét hagyott neki az Úr. Cipporra pedig ezt mondta: véren szerzett vőlegény vagy, mert körül vagy metélve. Áronnak pedig ezt mondta az Úr: menj Mózes elé a pusztába. Ő elment, és találkozott vele az Isten hegyénél, és megcsókolta őt. Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét, amellyel őt elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyekre nézve parancsot adott neki. Aztán elment Mózes és Áron, és összegyűjtötte Izrael fiai közül az összes véneket. Áron elmondta mindazt, amit az Úr beszélt Mózessel, aki bemutatta a jeleket a nép előtt. A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izrael fiait, és hogy meglátta nyomorúságukat, meghajoltak és leborultak. Mózes tehát elindul Midjánból vissza Egyiptomba, és a két pont között egy utat jár be, és hasonlóan ahhoz, ahogy Isten gyakran megjelenik a Bibliában, és ma is két jól megfogható, egyértelmű helyzet, Midján, ahova elmenekült, és meg Egyiptom, ahova visszatér, két ilyen jól megfogható identitás és élethelyzet között az átmenetben, az úton jelenik meg Isten. Nem is akárhogy jelenik meg, hanem úgy, hogy rátör Mózesre, meg akarja ölni azt a Mózest, akit ő hívott el, és aki végre nagy nehezen ráveszi magát, hogy elinduljon Midjánból vissza Egyiptomba. Mi történik itt? Ha Mózes bár nem mondott Istennek igent, de végre mégis enged neki, akkor miért támad rá az Úr? És egyáltalán hogyan támadhat Isten emberekre? Mi ez, hogy meg akarta őt ölni? És hogyan értsük ezt a véres jelenetet, ami amúgy is furcsa a mai embernek, hogy Cippóra, Mózes felesége körülmetéli Mózes fiát, és, bocsánat, ez van leírva, az előbőrt, a véres előbőrt oda érinti, oda dobja Mózeshez. És akkor Isten békét hagy neki. Miről szól ez a történet? Mi ez az út, amelyet Mózes bejár? És akik a táborban voltak, hogyan kapcsolódik ez ahhoz az úthoz, amelyről mindvégig beszéltünk, amelyre Isten elhívott bennünket, amiben megszólított, amiben elindított? Ha röviden választ kéne adni, akkor ez az út, amelyen Mózes elindul Midjánból és megérkezik Egyiptomba, az az út, ahol ez a vonakodó, de engedelmes ember, ez az első helyzet, az úton Istennel találkozva teljes önátadásra bajut, hogy végül egy egészen más emberként érkezzen meg Egyiptomba. Ez az út az önátadás útja, és azt fogjuk végigjárni, hogy először miért van szüksége Mózesnek így találkozni Istennel. Mi az, ami hiányzik az életéből, amikor elindul már visszafelé. Másodszor, mi történik ebben a találkozásban, hogyan lesz Mózes igazán önátadott ember Istennek. És a végre valószínűleg már csak utalni fogok itt a nagy melegben, hogy mi az áldás, ami ebből fakad, amikor megérkezik. Legalábbis délelőtt már nem nagyon maradt rá idő, de nem volt baj. Ennyi könnyebbség. Szóval Mózes, nézzük hát, Mózes úgy tűnik, hogy engedelmeskedik Istennek, nagy nehezen, mert valóban ez az elhívás, hogy menjen vissza és szabadítsa ki az akkori legnagyobb szuperhatalom, birodalom, a hatalma alól ezt a rabszolga népet, ez körülbelül lehetetlen elhívás. De Mózes végül úgy tűnik engedelmeskedik, és kész visszamenni Egyiptomba. És ezért így szól, és ez az első vers, amit felolvastam, és ez nagyon fontos. Így szól az apósához, Jetróhoz, szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még? És azt a kérdést kell feltenni, hogy vajon miért ezt mondja Mózes? Tudjuk, hogy nem ezért kell visszamenni Egyiptomba, hogy megnézze, hogy élnek-e még a testvérei. Talán bizalmatlan arra nézve, amit Isten mondott, hogy miért kell visszamennie. Talán bizalmatlan arra nézve, hogy egyáltalán éle még ez a nép. Több évtizede hagyta már el Egyiptomat. Vagy talán csak Jetró felé tesz diplomáciai lépéseket azzal, hogy nem mondja meg neki, hogy valójában miért megy vissza, mert akkor talán nem engedné őt el, fél, hogy Jetró marasztalni akarná. Vagy talán tényleg csak azért megy vissza, hogy azt gondolja, hát megnézem, hogy élnek még. Hát volt itt egy elhívás, jó, de hát megnézem, hogy legalább élnek. Ott van-e ez a nép még? Pontosan nem tudjuk a kérdésekre a választ, de egy biztos, hogy ahogy Mózes elindul erre az útra, nem mentes a fenntartásoktól, a vonakodástól. Hogy elindul, de közel se azt mondja, hogy azért indul, amit Isten kért tőle. És ez az első dolog, amire érdemes egy kicsit reflektálnunk és elgondolkodnunk, mert az ember alapvetően így működik, hogy amikor Isten igazán megszólít, amikor Isten egészen mélyen elhív valamire, elhív egy útra, és körbezár, és tudjuk, hogy nem mondhatunk nemet, akkor gyakran úgy mondunk nemet, hogy valahol a szívünk mélyén mégis tartunk, valamit fenntartunk, és valamiben azért még úgy biztonságban próbáljuk tartani magunkat. Általánosságban elindultunk, elhívott, hogy tanúi legyünk. Egy keresztény gyülekezet azt jelenti, hogy képviseljük az evangéliumot ott, ahol élünk, ott, ahova állított bennünket. Igent mondtunk neki arra, hogy Jézus követői leszünk. De azután Mózeshez hasonlóan beszélünk, hogy nem azt mondja Jetrónak, amire Isten hívja, hanem azt, ahogy maga tompítja ezt az üzenetet. Gondold végig, amikor valaki megkérdezi, hogy hol voltál vasárnap? Vagy mit jelent számodra, hogy keresztény ember vagy? Előjön ez a kérdés, nem direkt valószínűleg, de valamilyen módon. Vagy mit gondolsz különböző erkölcsi kérdésekről? Elég sok kérdés felvetődik folyamatosan egy keresztény ember számára ma. Provokálnak. És te válaszolsz valamilyen módon, és tudod, hogy mi a válaszod egészen egyértelműen és világosan, de ami kijön a szádból, az valahogy egy kicsit tompított, diplomatikus, és elveszi ennek azt az élét, amit különben tudsz. Hogy igent mondtál magadban, de azért igazán mások előtt vállalni nehéz. Félünk a következményektől. Nem tudtuk az igent kikerülni, de valahogy mégsem érezzük az erőt, a szabadságot, a bátorságot, hogy ezt megéljük. És akik a táborban voltak, azok számára egészen konkrétan érdemes most Isten előtt azt megkérdezned, feltenni azt a kérdést, hogy ha Isten valamiben, amiben Isten megszólított ezen a héten, és egy Laci utalt rá három ösvényt, három nagyobb területet jártunk ezen az úton, a családunkra nézve, a vezetésre nézve, hogy hogyan vagyunk jelen keresztény emberként a világban, meg hogyan vezetünk, akár munkahelyen, akár persze gyülekezetben is, és az imádságra nézve. Ha Isten valamiben megszólított, tudod, hogy valamit a szívedre helyezett, tudod, hogy valamivel kapcsolatban azzal jöttél el, hogy Uram, ebben követni foglak, ebben új útra indulok, akkor egy pillanatra nézd meg, hogy de vajon nincs egy ilyen hasonló menekülő útvonal, mint Mózesnek. Hogy azért, hogy elindulok, na de azért nem egészen. Elindulok, de azért ezt nem vállalom fel. Elindulok, és megnézem, hogy lesz-e belőle valami. Élnek-e még ezek, vagy egyáltalán, vagy nem élnek, de nem azzal, hogy megyek, mert elhívtál. Miért olyan fontos ez? Miért nem lehet egyfajta ilyen, egy ilyen kipróbálás üzemmódban megnézni, hogy tudok-e valamiben előbbre haladni, vagy engedelmeskedni Istennek? Miért nem elég, hogy Mózes hát végre elindul, aztán hát majd meglátjuk, hogy megérkezik, majd meglátjuk, hogy mi történik ott. Miért nem jó ez a helyzet? Miért jön a következő rész majd, hogy Isten szembesíti őt? Két dolog. Az első az, hogy amit Mózesnek Istennel meg kell tennie, az csak Istennel együtt teheti meg. Azokat a csodákat kell megtennie a fára előtt, amelyekre Isten tette őt képessé. És azt mondja Isten, azokat a mondatokat kell mondania a fáraónak, amelyeket Isten mond neki. És ezzel a bizonytalan igenis és nem issel, ez nem fog működni. Ez csak akkor működhet, ha Mózes teljesen átadja magát Istennek, ha sem félelem, sem a múltban valami rendezetlenség, sem bizalmatlanság nem áll közéjük. Hogyan munkálkodjon Isten valakin keresztül, aki csak részben elérhető. És a másikok az legalább annyira súlyos, és azonnal itt van, és ehhez kapcsolódik. Nézzétek meg, hogy mit mond Isten Mózesnek. Te mondd meg a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. És most figyelj. Azért azt mondom neked már a fáraónak, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljam nekem, és ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Ezt mondja Isten a fáraónak. Én kihozom az én népemet, Izraelt, az én elsőszülött fiamat, a te hatalmad alól, a rabszolgaságból és a pusztulásból. Engedd el. De ha nem engeded el, mondja a fáraónak, Isten, harcolni fogok ellened, és én megölöm az elsőszülött fiadat. És tudjuk, hogy nem engedd el, és a tizedik csapás Egyiptomban. Az elsőszülöttek pusztulása. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy Istennek annyira fontos ez a küldetés Mózes által. Inkább így mondom. Istennek ez a küldetés élet-halál kérdés, ez harc. És Mózesnek be kell állni ebbe a harcba. Ez nem úgy van Isten részéről, hogy hát ha akarod, akkor megteszed ezt, hát ha meg nem akarod, akkor meg nem sikerült, hát nem baj, megpróbáltuk, hanem az első szülött fiam, az én választottam Izrael, az én népem, akit most éppen el akar pusztítani a fáró, és én kihozom őket általad. Gondolj erre, élet-halál küzdelem ígérkezik, hogy lehetne ez Mózes számára kevesebb, mint Isten számára? És ezért nem léphet be. Amíg ebbe a történetbe, így ahogy van, amíg Mózes számára Isten népének ugye nem élet-halál kérdés, addig nem kész a szolgálatra. Amíg félelemből, bizalmatlanságból inkább adunk diplomatikus, semmint egyértelmű válaszokat, addig bár elindultunk onnan, ahol Isten megszólított, elindultunk valamerre, de közel sem vagyunk képesek és készek betölteni azt, amire Isten hívott minket. És ezért fontos, hogy mi történik az úton. Mert egy váratlan támadás éri Mózest, és itt születik meg egy másik ember. Itt születik meg, amit azt mondtam, a teljes önátadás. Nézzük ezt másodszor. Útközben történt az éjjeli szálláson, olvassuk, hogy rátámadt az Úr Mózesre, és meg akarta ölni. Meg akarta ölni. Még mindig miért támad rá a saját követére, még ha egy ilyen bizonytalan helyzetben is indult el? Az első dolog, amit észre kell vennünk, az eredeti szövegben ez úgy hangzik, hogy Isten kereste megölni Mózest. Érdekes, mint hogy őt is halálra keresték. Egyiptomban is halálra keresték, de nem ölte meg. Ha valakit Isten el akar veszíteni, azt Isten megteszi. Éppen ezért ebben azt kell látnunk, hogy maga Isten az, aki lehetőséget ad a menekülésre. A másik dolog, amit meg kell figyelni, hogy hogyan történik ez a menekülés. És nem csak meg kell figyelni, hanem meg kell értenünk, mert ez kulcs. Még egyszer. Mózes tehetetlen, maga tehetetlen, ez kiderül a leírásból, Isten támadása alatt, cipporra tehát levágja Mózes fia előbérét, odaérinti Mózeshez, majd azt mondja, véren szerzett vőlegényen vagy, és aztán Isten békén hagyott neki. Tehát avval menekül meg Mózes, hogy a fiát körülmetéri a felesége, és megjelöli őt, a sebből származó vérrel. Mózes elsőszülött fiát, mondjuk ki, körülmetéli, és a vérrel jelöli meg. Ez a következőkön gondolkodtat el, mi történik itt. A körülmetélés, az Istenhez tartozás és a vele való szövetség jele Ábrahámtól kezdve, Mózes ükükük apjától kezdve. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a szövetségnek a jele, hogy ti az én népem vagytok, hogy minden fiúgyermeket körül kell metélni. És ez ment végig ennek a népnek az életébe. Kérdés, miért nem volt Mózes és Cippóra gyermeke körülmetélve? Hol volt Mózes ebben a történetben? Hol veszítette? Persze ez nekünk nehezen megragadható, hogy ez miért olyan fontos, de egy izraeli ember tudta, hogy ez abszolút fontos. Ez abszolút az Istenhez való hűségnek a jele. Hol volt Mózes, amikor ennek meg kellett volna történnie? Mert a bibliai szöveg nem mondja ki nyíltan, hogy ez az oka, részben az oka annak, hogy Isten Mózesre támad, de sejteti. Tudnilik, ha Isten arra hívja Mózest, hogy eszköze legyen elsőszülöttje szabadításában, akkor ami nincs rendezve a múltjában, annak rendeződnie kell. Ahol mulasztást követett, azt be kell pótolni. Ahol valamiért nem merte vállalni az Istenhez tartozásnak a jelét, a külső jelét, azt pótolni kell. Miért nem volt körülmetélve a gyermeke? De ennél többről van szó, mert még mindig mondhatjuk azt, hogy jó, rendben, körül kell metélni, legyen ő is rendben, úgy, mint az atyái, meg az ő népe, és akkor utána majd megérkezik. De miért nem azt mondja Isten, hogy Mózes, mész visszafelé az úton, de itt valami még hiányzik. Nem metélted körül a gyermekedet. Pedig tudod, hogy ez mennyire fontos. Metél gyorsan körül. Mennyivel egyszerűbb lenne, nem? Megérthetőbb nekünk, mint hogy azt olvassuk, hogy rátámadt az úton, és meg akarta ölni. És jobban is éreznék magunkat, mert akkor nem lennek ilyen nehéz történetek a Bibliában. És akkor úgy kényelmesen megrázhatnánk magunkat, hogy olyan jó kis könyv ez a Biblia, értjük is. Miért kell Mózesnek ezt a teljes kiszolgáltatottságot, halálfélelmet átélni, hogy Isten rátámad az életére? És ha nem menekül meg kegyelemből, irgalomból, aminek a jele az első szülöttjének a vére, akkor elpusztul. Azért, mert Mózesnek ugyanazt át kell élnie, amit később rajta keresztül fog Isten megtenni ezzel a néppel. Mózesnek át kell élnie, hogy ő Isten előtt elveszett, és csak egy közvetítő cippóra által menekül meg, mert semmit nem tud tenni. Mint ahogy Izrael népe ezt fogja átélni, hogy teljesen elveszett a fáraó rabszolgatartó hatalmában, és csak egy közvetítő Mózes által fog megmenekülni. Mózesnek át kellett élnie, és meg kellett értenie, hogy áldozat nélkül nincs bocsánat. A vér az áldozat jele. Az elsőszülött áldozatának a jele persze nem ötöli meg Isten, ez csak a jel az előbőre. Mint ahogy majd ő neki végre kell hajtani azt a parancsot Istentől, hogy a páska bárányt le kell vágni azon az éjszakán, amikor Isten elpusztítja Egyiptom elsőszülöttjeit, és a vérrel meg kell kenni az ajtófélfákat, hogy azt elkerülje a pusztító angyal a zsidó héber emberek házait, és így készítsen szabadulást nekik Egyiptomból. Értitek, hogyan állhatna Isten népe elé, mint az ő küldötte? Ha közben az ő életében ez egy ilyen, megyek és majd kihozlak benneteket, vagy nem is tudom, hogy mit fogok ott csinálni, de nem teljesen átadott, megszentelt, megmentett élet. Így is mondhatnánk. Hogyan vehetnénk részt mi és Mózes Isten élethalál ügyében, ha nem ismernénk, hogy az Mózes és a mi Istennel való kapcsolatunk élet-halál kérdés. Mert Mózessel nem történik más ebben a történetben, mint amit újra és újra látunk a Bibliában, amikor Isten megjelenik valakinek az életébe, amikor valaki Isten szentségével, Isten hatalmával találkozik. Dániel próféta, amikor az angyal megjelenik előtte, ezt olvassa, ahol álltam, én megrémültem jöttére, és arcra borultam. Amikor hozzám beszélt, ájultam, estem a földre. Isten szentsége, Isten hatalma. Saul, a damaszkuszi úton, aki Pál apostolként ismerünk, egyszer csak nagy fénységet lát, és a földre esik, és azt hallja, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Mintha valaki rátámadt volna, nem? János apostol Jelenések könyve elején, az elragadtatásban, Patmosz szigetén, amikor Isten szól hozzá, és megjelenik előtte Jézus teljes dicsőségében ebben a látomásban, és azt olvassuk, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Hé, kicsoda ez az Isten, akivel dolgunk van? Kicsoda ez az Isten, aki egy úton szól bele az életünkbe. Egy olyan Isten, aki amikor a maga szentségében, dicsőségében megjelenik, akkor az ember elveszettnek érzi magát. Akkor az ember halottnak érzi magát. Visszafelé is igaz. Ha soha nem érezted teljesen elveszettnek magadat. Ha soha nem volt benned az, hogy Uram, Te engem ebben a pillanatban elpusztíthatnál, és ez lenne a jogos. Ha soha nem élted még át, hogy ebben az értelemben Isten ránk támadt, bármikor ránk támadhat, akkor vajon találkoztunk-e Isten szent, dicső és hatalmas voltával? Az egyház történetében az úgynevezett nagy lelki ébredések idején ez hasonlóan akár Mózeshez, Dánielhez, Saulhoz, Jánoshoz, szinte fizikai agónia közepette jelent meg, ami nem szükséges a fizikai agónia ehhez, a mély lelki élményhez, hogy elvesztem, de hallgassuk meg, ahogy John Wesley 17. században a metodista ébredésnek a vezetője írta a naplójában ezt. Azt írja egy alkalommal Wesley: a Baldwin utcába mentem, ahol a Cselekedetek 4-et magyaráztam, mert éppen az volt sorom. Utána kértük Istent, hogy erősítse meg bennünk igéjét. Valaki, aki ott állt, nem kis meglepődésünkre, azonnal hangosan felkiáltott, és tette ezt nagy erővel, mintha halálos gyötrelemben lett volna. Mi pedig tovább folytattuk a könyörgésünket, míg nem új ének adatott szájába: Istenünk dicsérete. Később így érvezni a naplójában, amikor visszatekint és összegzi ezeket a különleges tapasztalatokat: volt, aki azt mondta, úgy érezte, mintha kard járná át őt. Mások, mintha nagy súly nehezedne rájuk, amely a földbe akarja őket nyomni. Voltak, akik úgy érezték, mintha megfulladnának, és nem tudnának lélegzetet venni. Mások úgy érezték, hogy szívük szétfeszül és megszakad. Ismét mások, mintha szívük és egész belső részük darabokra akarna szakadni. Ezeket a jelenségeket nem tulajdoníthatom semmiféle természetes oknak, mondja Wesley, egyedül Isten lelkének. Wesley nem kereste ezeket, nem bátorította ezeket a jelenségeket, csak feljegyezte. És Wesley nem mondja, de mit látunk ebben is, hogyha amikor valaki Isten dicsőségével, szentségével, igazságával találkozik, átéri saját elveszettségét, és ez olyan, mintha Isten rátámadt volna ezekre az emberekre. Aki így találkozott Istennel, aki ebben az elveszettségben tekintett rá Jézus keresztáldozatára, véren megpecsételt szövetségére és a bűnbocsánatra, annak számára Jézus követése, az úton való járás, az engedelmesség élet-halál kérdés. Mert átélte. Mert átélte, hogy Isten jelenléte először azt jelenti, hogy el kell vesznem. És csak utána jelenti Isten jelenléte másodszor azt, hogy van élet, hogy van kegyelem, és élhetek. És az ilyen ember tudta, Mózes innentől tudja, nem Jetrótól kell félni, hogy mit mondok neki, és elenged, vagy nem enged. Nem önmagamtól kell félni, hogy képes leszek-e a lehetetlen küldetésre kiszabadítani Izraelt Egyiptomból. Nem a fáraótól és a hatalmától kell félni, ami a korabeli világ legnagyobb hatalma, hanem Istent kell a szívem mélyén a legkomolyabban vennem és félnem. Mert ő az, aki elveszíthet, és ő az, aki mégis megtart és megvált a magáénak. Értitek? Miért támad rá Isten Mózesre az úton? Hogy életre, halálra szolgálja az Urat. Mert tudja, hogy nélküle nem is élhetne. És nagyon röviden ennek az áldása és az eredménye. Isten elengedi Mózest, Mózes tovább megy, és az utolsó néhány versben két dolog van. Az egyik, hogy Isten mindent elkészít. Eljön Áron, testvére, akit nem látott évtizedek óta, elmondják a népnek, mi történt, és a nép hisz, és kész arra, hogy elkezdődjön a szabadulás. A második dolog, az szintén érdekes. A második dolog, Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét, amely előtt elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyekre nézve parancsot adott neki. Látjátok a különbséget? Mivel kezdte Mózes? Találkozott Istennel a csipkebokoron? Visszament Jetróhoz, és mivel kezdtük? Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, ilyen nekem még. Semmit nem mond a valóságról. Mit mond a végén? a teljes önátadás után. Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét, amely előtt elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyekre nézve parancsot adott neki. Pedig beszélgethettek volna arról a néhány évtizedről, amíg nem találkoztak, mint testvérek. Mit számít? Mit számít? Mit számít, amikor Isten itt van? Mit számít, amikor Isten élet-halál küldetésbe vont el? Mit számít, amikor elvesztem majdnem előtte? Mit számít, amikor mégis megtartottam? Mit számít, amikor ő hívott el? Mindaz, amiről különben most beszélgethetnénk, majd megbeszéljük. Az első, hogy mire hívott. Az első szülött vére. Mert Isten rátámadt. Nem csak Dánielre, meg Ézsaiásra, őt nem említettem, meg Saulra, meg Mózesre, meg Jánosra, hanem Isten rátámadt az ő elsőszülöttjére, Jézusra. És az evangélium története egy ugyanolyan véres és megrendítő történet, mint amit most olvastunk. Ja, hogyha valaki azt mondja, hogy milyen primitív ez a Biblia, véres előbőröket dobálnak ott. De gondolj bele! De gondolj bele! Nem ez az evangélium szíve? Isten rátámad az ő elsőszülöttjére, Jézusra, átütik a kezeit, átütik a lábait, szenved, testi, lelki, agónia. Isten rátámad az övére. Csak ez mégse ugyanaz a történet, mint az előzőek. Mert Isten azért támad rá Jézusra, mondjuk így, azért bünteti őt, hogy mi egészen biztosan tudjuk, hogy van kegyelem, hogy van szabadulás, hogy van bocsánat, hogy Isten, mint szerető atya, magához ölel minket. De nem azért, hogy ez egy ilyen olcsó történet legyen nekünk, hogy ja, a bűn, ott van Jézus, úgyis megbocsát, hanem azért, hogy újra és újra belerendüljünk, hogy kinek a vére által mentettünk meg az úton, hogy kinek a vére menthet meg minket attól, hogy Isten ránk támadjon, mert félszűek vagyunk, mert félig indultunk el, mert így magyarázzuk, mert úgy mondjuk, és mert nem teljesen átadott a szívünk. És amikor egyszer teljesen átadtuk a szívünket, akkor egy pár hónap, év után újra teljesen át kell adni a szívünket. Mert megkeményedik, kiszárad és elsodródik. Úgyhogy ahogy ma Isten elé jövünk válaszunkkal, a dicsőítéssel, az énekléssel, az imádsággal, adjuk át magunkat újra teljesen neki. Ebben a tudatban, hogy ez nem egy opció, hanem ha nem vagyunk az övéi Krisztus vére által, akkor bármikor jogosan elvehet tőlünk mindent. Imádkozzunk. Igen, Urunk, a Te utad, amire elhívtál bennünket, vagy éppen ma hívsz bennünket Jézus követésében, nem egy könnyű, olcsó út, hanem drága áron szerzett, amelyen csak akkor járhatunk, ha előtte átjárt a szívünket az éles kard, igazságot szava, amely bennünket elítél. Add hát most szent lelkedet, hogy átjárja szívünket igazságot szava, szentséged és dicsőséged. És tudjuk, hogy mi elvesztünk. Hogy születhessen ebből olyan élet, olyan irgalom, olyan kegyelem, amelyben tényleg teljesen a tiéd vagyunk. Jöjj hát, Szentlélek, és munkáld ezt most bennünk. Amen. Imádkozzunk. Talán különös, hogy Mózes akkor tudta magát először és igazán a te tenyeredben, miután rátámadtál és megmenekült. Előtte nem sokat jelenthetett neki ez, de utána egészen mélyen tudta, hogy te küldöd, hogy te hordozod, hogy minden útján te vagy vele. Könyörgünk most azokért közöttünk, akik megindultak feléd, de szívük mélyén, és látják is most, soha igazán el nem köteleződtek, mert soha igazán nem szembesültek veled, mint élő Istennel. És még ha ez nehéz is, mégis azért kérünk, azért könyörgünk a gyülekezet közösségében, hogy történjen meg az, amikor te rájuk támadsz, hogy megtörténhessen az, amikor felismerik a menekülést az egyszülött vére által. Könyörgünk mindazért, amit elrejtettél szívünkben, amire elhívtál bennünket, akár egész konkrét dolgok az életünkben, amit tudjuk, hogy ott van. De olyan felemás módon, hogy ugyanezért hadd éljük meg, hogy eljössz, hogy szembefordulsz velünk, hogy aztán teljes önátadásban kísérjünk. Könyörülj gyülekezetünkön, hogy ne legyünk magabiztosak, ne legyen számunkra automatikus a kegyelem, hanem és újra szentségedből, dicsőségedből fakadjon fel az öröm és a hála, hogy bár nem érdemeljük, de Krisztusért mégis van életünk, és így vagyunk gyülekezet, így vagyunk a te néped ebben a világban. Könyörgünk, hogy az ebből fakadó öröm, a szabadulás öröme, szabadításod öröme, hadd sugározzék túl rajtunk, és érjen el másokat, cselekedeteinkkel, szavainkkal, kitartó könyörgéseinkkel, mindennapi tetteinkkel, munkánkkal, hogy így legyünk jellé, és így legyünk áldása mások számára. Így könyörgünk, Urunk, hazánkért, Magyarországért, a te népedért, a gyülekezetekért, az egyházakért, és így könyörgünk azért, hogy adjál reménységet, hogy benned minden megváltozik. És hadd tudjunk így szolgálni, és így megharcolni minden harcot, amellyel találkozunk a Krisztus követés útján. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.